Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor!
8 óra 11 perc van, jó reggelt, megint jó reggelt mindenkinek, vigyázzatok magatokra, Laci, te is jó reggelt.
Vigyázzatok óvatosan, is, jó reggelt, sziasztok.
Óvatosan, szia Gyuri, jó reggelt.
Jó reggelt, sziasztok.
Hello Anett, szia.
Jó reggelt, én is nagyon vigyázok.
Jól van, helyes, vigyázzunk egymással. Na, még az előző témához, szia, bocsi, ti most is el tudtátok intézni, hogy töröljék a büntit a leállósáv használatáért, és még csak boríték sem kellett hozzá, nagy siker a győzött az igazság, Robi a férj. Ugye ez a nagymamával kapcsolatban írják, és majd próbáljuk elérni a nagymamát is, mert a magyar rendőrség legnagyobb díszünneplőjében kivonult a nagymamához bocsánatot kérni. Legalábbis ezt láttam a videón, nem tudom, mi hangzott el. Megpróbáljuk tőlem megtudni ezt. Aztán jó reggelt, a férjem MR vizsgálatra 2023. január 5-ére kapott időpontot. Ugyanott, ugyanazok az orvosok 40 ezerért hétfőn megcsinálják a vizsgálatot. Jó, van még. Ez van még. Jó, és most... Következően nyilvánvalóan most sokat fogok előtte mesélni, hogy az is képbe kerüljön, aki esetleg nem tud erről a történetről, vagy már feledésbe merült. Nekünk is fel kellett frissíteni az emlékeinket, ugye Farkas Helga ügyéről van szó. Ő az, aki 1991. június 27-én, ugye ez a rendszerváltás utáni első évek voltak, és ez volt az első emberrablás, ő volt az első áldozat, ő egy 17 éves orosházi lány volt. Most ebben a rejtélyes ügyben a rendőrség évekig csak sötétben tapogatózott. Egyébként az apuka még Uri Gellert is bevonta a nyomozásba, és annak ellenére, hogy ez a magyar kriminalisztika történetének harmadik legtöbb pénzt felemésztő esete. A máig teljesen elvaratlan maradt, hiszen gyilkosságért végül senkit nem ítéltek el. Na most... Itt Helga neve most egy becsületsértési per tárgyalásán ismét felmerült, ugyanis a tanúként meghallgatott Palatinusz Gábor nyugalmazott rendőrtiszt szerint a mostani ügy kapcsolódik a megoldatlan emberrablási történethez. Tehát van egy aktuális ügy, és ez kapcsolódik a régi Farkas Helga ügyhöz. Palatinusz Gábor és a vádlott Fésű Pál Attila azt állítják, hogy az olasz maffia a Mala del Brenta tagjai rabolták el és ölték meg Helgát, ellentétben azzal, amit eddig lehetett tudni. Amit lehetett tudni, az a következő. Csak azért, hogy kronológiában mindenki értse. 17 éves Helgát 91. június 27-én este 8:30 és 9:30 között rabolta el a neki udvarló Csapó József, Jakó, annak gyerekkori barátja Juhász Benedek és egy máig még ismeretlen néhány társuk. 23 óra körül befutott az első zsarolótelefon 500 000 német márkát, azaz, ez akkor érték szerint volt 21,6 millió forint, gondolom, igen. Ami ugye 91-ben iszonyatosan sok pénz volt. Ezt ennyi váltságdíjat követeltek a lányért, az orosházán bárt, sörözőt és fagylaltozót is üzemeltető Farkas Imrétől, az apukától. Június 28-án péntek reggel Helga autóját megtalálják az Algyői Tisza hídnál. Az autó ülése viszont egy ilyen 180-185 cm magas embernek volt beállítva, és találtak egy 44-es cipőnyomot is az autó mellett. Naha, egyébként Csapó Józsefnek, akiről ugye az előbb beszéltem, és Juhász Benedeknek sem ekkora a lába. Tehát van még egy ismeretlen személy, akinek a tenyérlenyomatát is megtalálták. Másnap elrendelték Csapó József és Juhász Benedek rendőrségi megfigyelését, ez azonban szakszerűtlenül történt, ők gyorsan értesültek erről, ezért ők jelentkeztek az orosházi rendőrkapitányságon, hogy tisztázzák magukat az ügyben, de onnan érthetetlen módon elküldték őket. Június 30, vasárnap 2 óra 20, megtörtént az utolsó telefonhívás a zsarolóktól, ez volt a 14. telefonhívás. A zsaroló telefonáló valahányszor mindig ugyanaz a férfi volt, és suttogással próbálta a hangját felismerhetetlenné tenni, viszont egyszer hibázott, megfeledkezett az álcázásról, és aztán a vizsgálat kiderített, hogy 90%-os bizonyossággal ez Csapó József hangja volt. 92. február 27 befejeződött a hivatalos nyomozás, 95, tehát már 4 évet eltávolodtunk a tettől. Augusztusban az egykori Pankotai Állami Gazdaság Kaján Újfalu melletti öntöző csatornájából kimosódik a 26 éves Juhász Benedek holtteste. Őt hátulról 5-ször fejbe lőtték egy parabellummal. 2000-ben vagyunk most, december 5. A legfelsőbb bíróság jogerősen elítélte Csapó Józsefet Farkas Helga elrablása, valamint zsarolás miatt. Csapó 2006. június 13-án feltételesen szabadlábra kerül, viszont gyilkosságért a mai napig senkit nem vontak felelősségre, holttest sincs. 2008-ban Juhász Benedek felesége, ugye, akit megöltek, azt állította, hogy férje még 95 tavaszán beszélt neki Helga elrablásáról. Csapó József és Juhász Benedek a Hódmezővásárhelyi országúton állította meg Helga kocsiját, ugye az asszony elbeszélése szerint egy bérelt orvosházi garázsba vitték a lányt, ahol a szerelő aknában megkötözve rejtették el. Amikor látták, hogy a zsarolásból végül is nem lesz pénz, Csapó megfojtotta a lányt. Állítja ez az asszony. A holttestet egy elhagyatott orosházi csatornába dobták, de attól tartottak előtte felgyújtották. A nő elbeszélése szerint. Nos, azért, hogy most tisztába tehessük az elsőre elég kuszának tűnő szálakat, mert ez nagyon kuszán tűnik, de szerintem ez így nagyjából érthető mindenki számára. Most itt van velünk az a nyomozó, aki végig kísérte Farkas Helga ügyét, és most konkrét magyarázattal állt elő azzal kapcsolatban, hogy eddig vajon miért nem sikerült elkapni az elkövetőket, hol hibázhattak a hatóságok akkor, és miként került az ügybe az olasz maffia. A vonalban a volt nyomozó, Palatinusz Gábor, nyugalmazott rendőrtiszt. Szia Gábor, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit!
Jó reggelt! Próbáltam ezt most nagyon-nagyon tömören összefoglalni, csak gondolhatod te is, hogy a Retro Rádió hallgatók nagy része emlékszik a történetre, de a konkrétumokra nem. Nagyjából helyesen mondtam el?
Tökéletes volt a levezetés, azt gondolom. Azért tartom örvendetesnek, hogy a Retro Rádió ezt a műsorára tűzte, mert meggyőződésem, hogy jogi értelemben is vissza fog jönni az úgynevezett Farkas Helga ügy, és két ügyről beszélünk tulajdonképpen, a másik pedig ugye a Juhász Benedek sérelmére elkövetett emberölés.
Igen, tényleg arról aztán nem is beszéltünk még, hát az is felderítetlen a mai napig.
Így van, ez gyakorlatilag szimbiózisban van egymással ez a két ügy, elválaszthatatlan, és azt gondolom, hogy a mostani fejlemények azok mind a két ügyre vonatkozóan megoldást hozhatnak.
Na most menjünk vissza teljesen az elejére. Igen. Ez annak idején egy teljesen sima, klasszikus, zsarolós, emberrablásos történetnek indult? Tehát tényleg az volt csupán benne? A csupán idézőjelben persze.
Teljes egészében, ugye Retro Rádióban vagyunk, mindenki emlékszik a Változás szere, a Scorpions dalára, 91-et írunk. A bűncselekmény az a köztársaság kikiáltása után 612 nappal van, 91. június 27-én László névnapon, és egyébként az elemeit, hogyha megvizsgálom, az alkatrészeit, akkor teljes egészében klasszikus emberrablásról beszélhetünk. Noha a büntető törvénykönyvünkben ezt a törvényi helyet még nem kodifikálta a jogalkotó.
Akkor 91-ben,
talán ennek apropóján indult el a jogalkotás. Úgynevezett jogi analógia mentén folyt a nyomozás, ami annyit tesz, annyit jelent, hogy hozzá hasonló törvényi helyt választ ilyenkor a nyomozóhatóság, ez személyszabadság megsértése és zsarolás. Ennek a büntetési tétele is jóval alacsonyabb nyilván, mint a ma egyébként élő emberrablás. Az emberrablás BTK-ba történő elhelyezésének az elemei a nyugat-európai, így többek között az olasz emberrablás elemeire is épülnek, tehát gyakorlatilag átvettük ezt a dolgot.
Hát igen, akkor még ebben ugye hiány volt, ez most némi iróniával mondom. Miért pont Farkas Imre lányát szúrták ki maguknak a túlszejtők? Csupán azért, mert ő egy gazdag, vagy gazdagnak vélt vidéki vállalkozó volt? Csupán ez volt az oka, vagy itt más ok is lehetett?
Mások, nagyon helyes a kérdés. Vegyük magunk elé képzeletbe a térképet, Magyarország térképét, vagy inkább Közép-Európa térképét. Tekintsünk rá Magyarországra. Ugye Kelet-Magyarország mondjuk a Tisza vonala, a Duna-Tisza között ugye Közép-Magyarország. Ha ezt a két egyharmadot veszem alapul, akkor ebben az időszakban térben és időben egy ember található a avatott Mála del Brenta tagok közül, Farkas család, illetve Farkas Helga közvetlen közelébe. Ez pedig a központi hely Orosházán az Édenbár a prominensebb, vagy a legékesebb vendéglátóhely az Édenbár, és ettől 67 méterre van egy lakás, amely rokoni kapcsolatok mentén aki lakik benne, család vendégül látja az egyik rokont, aki 73-tól él diszidensként Münchenben, és ez bizonyíthatóan a Mala del Brenta tagja. Annál is inkább, mert elismerte a halála előtt. Ezt úgy hívják, hogy fésű Péter, tehát a fésű Pál Attila, aki most jelenleg a bíróságon van ebben a pillanatban is, annak a testvéréről van szó.
És ez azt jelenti, hogy az Édenbárt említetted, ez vélhetően akkor Farkas Imre tulajdona volt ez a bár. Itt történt, vagy itt kerülhetett az ő látó körülbe Farkas Imre, mint gazdag ember? Tehát akkor még mindig klasszikus emberrablásból indulunk ki. Tehát, hogy...
Arról van szó, hogy az említett lakást, amelyben él egy család, annak van egy hölgy tagja, egy férjes asszony, és ez a férjes asszony szerelmi kapcsolatot létesített Csé Józseffel. És a kerítés lebontása után, tehát a határnyitások után kiküldte a sógorához Münchenbe, majd ez a bizonyos sógor, aki már bizonyíthatóan Mala del Brenta tag volt, gyakorlatilag beajálta a szervezetbe. Első körbe úgy mondják ezt, hogy Giovanni d'Onore, tehát az olasz bűnszervezetek külső személyt bevonnak, magukhoz csábítanak, majd annak a személynek a közvetlen környezetét, hogy így mondjam, lerabolják. Tehát
ez volt a fő profilja a Mala del Brentának, tehát...
Igen, a Mala del Brenta az 1970-es években jön létre, Észak-Olaszország területére koncentrálódik, Friuli Venezia Giulia tartomány, annak a központja Triest, ugye valamikor az osztrák-magyar monarchiához tartozon. Nagyon érdekes, hogy az a követő autó, amelyről beszélünk, a Mazda MX-5 Miata piros sportkocsi után, az a fehér autó bizonyíthatóan a bűncselekménnyel összefüggésben, mint tárgyi bizonyítási eszköz Triestbe tűnik el, és ezt a rendőrség okirati bizonyítékok alapján konstatálja már 1991-ben. Az teljesen rejtély, hogy ebben az ügyben miért nem él a hatóság megkeresésekkel. Tehát gyakorlatilag a menekülési útvonal, az elkövetők menekülési útvonalának az egyik állomása Orosháza, amit ismerünk, a másik pedig, a legvége pedig Triest. Na most a Friuli Venezia Giulia tartomány központja Triest, ez a Mala del Brenta kettes számú bázis helye, mert az első Veneto tartomány gyakorlatilag Velence. A Mala del Brentának van egy másik neve, Mafia del Piovese, és egy harmadik, így fogjuk jobban érteni, a velencei maffia.
Uh-huh. Miként történt a magyar hatóságok együttműködése akkor a 90-es évek elején az olasz hatóságokkal?
Nagyon jó a kérdés. Volt együttműködés, csak érdekes módon nem az olaszokkal, hanem a németekkel. Egy magyar munkacsoport 91. szeptember 9-10-11-én tartózkodik Münchenbe. A vendéglátók, ugye a németek, a két ország között együttműködés jogi értelemben még nincs, de ennek ellenére három meghatározó személy, a müncheni kriminálpolicáj életvédelmi osztálynak a vezető, egy Ottovic úr, illetve a kapitány Kafka úr, és van egy harmadik személy, az ügyészsége csoportvezetője, Schubert államügyész úr, kezességet vállal, hogy abban az esetben, hogyha Németországot csak érintőlegesen is ez az ügy érintette, tehát átment rajta, vagy Münchenben kimutatható állomáshely, abban a pillanatban mind operatív, mind pedig nyílt eljárással elrendelik az ügyet emberrablásban, mert ott van ugye törvényi hely.
Igen, volt ennek jogi alapja. Bocsáss meg, Gábor, csak fel kell egy picit gyorsítanunk a dolgot. Farkas Imre egyrészt rendelkezett ezzel a pénzzel, és hajlandó volt-e fizetni Helgáért?
Farkas Imre az nagyon ügyesen intézte az ügyeit már a 70-es, 80-as években. Rendelkezett ezzel a pénzzel, csak gondoljunk arra, hogy Uri Gellernek a váltságdíj mintegy 38%-át kifizette. A váltságdíj az 500 000 márk, az 21 millió forint, ma jócskán fölül van 500 000 000 összegen.
Azt a mindenit. Hol hiúsult meg? Mert ugye az előbb itt beszéltem, a 14. telefonhívás volt az utolsó. Hol hiúsult meg? Az ember azt gondolná, ha a váltságdíj rendelkezésre áll, akkor kifizetik, visszaadják a lányt, és a rendőrség után elkezd nyomozni, meg lenne Farkas Helga. Hol csúszott el a dolog?
A Mala del Brenta egy rendkívül profi bűnszervezet, külön állomások vannak, a zsarolást, a verbális kommunikációt más csoport végzi, a túlsejtő túlsztartást egy újabb csoport, illetve a likvidálást szintén egy másik csoport. Gyakorlatilag a rendőrség lépéseit kiszúrta ez a bizonyos bűnszervezet. Fölteszik azt a kérdést, hogy na de hát miért ölték meg? Azért, mert náluk törvény van, érzelem nélkül dolgoznak, és a lebukásnak az esélyét sem hagyják meg. Tehát azt kell mondanom, nem akarok ezzel morbid dolgot mondani, de náluk ez a dolog olyan volt, mint nekünk mondjuk 5 évvel ezelőtt, mikor agyonütöttünk egy legyet.
Ez azt jelenti, jól értem a szavaidból, hogy a magyar rendőrség óvatlanul tett bizonyos lépéseket, amiktől az olasz egyébként profi mafiózók azt mondták, hogy nekünk nem ér az egész ennyit, akkor inkább kivégezzük a lányt, mert itt a rendőrség túlságosan a nyomukban van. Tehát, hogy ez történt?
Azt gondolom, hogy a valamikori politikai mechanizmus szerinti logika érvényesült. Azt azért még hozzáteszem, hogy ez a bizonyos munkatalálkozó, ami volt Münchenben a harmadik nap, miután a magyar vendégek meghívták a vendéglátót egy étterembe, és elköltötték az estebédjüket, attól 4,5 kilométerre a Stadelmheimi Büntetés Végrehajtási Intézetbe ült Csé József.
Azt olvastam itt, hogy 2006-ban szabadult feltételesen vele. Mi van most?
2006-ban operatív eszközök és módszerek igénybevételével a rendőrség kimenekíti Magyarországról, elmondom hova, Velencébe.
Azt a minden.
És tulajdonképpen ő felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, lehet tudni, hogy Írországba ment. Egyébként a Brenta és az ír maffia között nagyon szoros együttműködés van. A Brenta jelentős részt vállal a kalabriai maffia, a Drangheta Európába irányuló kábítószer kereskedelméből, tehát részesedést kap, és azon túlmenően nagyon fontos a velencei, hiszen ott 25 millió évente, 25 millió látogató turista jelenik meg, és nagyon fontos, hogy azok a szállodák, idegenforgalmi helyek, nevezetességek, amely egyébként a maffia kezén van, azok látogatottak legyenek. Egyébként ez arra is jó, hogy a narkó utánjáró vagy befolyó pénzügyi dolgokat át tudják mosni. Tehát ilyen formán nagyon széles spektrum a tevékenysége ennek az észak-olasz bűnszervezetnek.
Gábor, az a baj, hogy elfogyott az időnk, nagyon kíváncsi vagyok a szakmai véleményedre, szerinted ez az ügy valaha meg fog-e oldódni? Mit gondolsz?
Megoldódik, amennyiben a rendőrség a pohárba tiszta vizet önt ebben a kérdéskörben, és minden, hogy mondjam, káros csirától mentesen kezeli a dolgot, akkor az ügy megoldódik, jogi lehetőség van rá, az olasz törvények az emberrablást, tehát ott nem évül el, abban az esetben, hogyha holttest van, Én azt gondolom, hogy a Farkashelga ügyben 19-ben jövült el 2019-ben, addig el kellett volna rendelni emberölésbe holttest nélkül.
Mint ahogy ez történt most egy hasonló ügyben egyébként.
Így van.
Hú, nagyon izgalmas. Gábor, én azt érzem itt a szavaidból, hogy te azon vagy, hogy ez az ügy felderítésre kerüljön, hogy ezen dolgozol, akár tanúvallomással, akár mindenféle dologgal, ami rendelkezésedre áll. Én kívánom, hogy oldódjon meg, mert ez szerintem a magyar társadalmat sem hagyja azóta sem nyugodni.
Ez nagyon örülök ezeknek a gondolatoknak, és remélem, hogy így gondolják a kedves hallgatók is.
Nagyon szépen köszönjük, Palatinus Gábor, nyugalmazott rendőrtiszt. Köszönjük, Gábor!
Minden jót kívánok!
Szia! Ó, krimi, libabőr. De nagyon-nagyon bírom őt.
Ez többszöröse volt annak, amit erről az ügyről egyébként csak úgy hallott az ember.
Igen, és nagyon konkrét. Fú. Jó, ezt az ügyet mi most itt magunk részéről is lezárjuk, annál is inkább, mert a hírek után felhívunk egy fiatal embert, segítséget kért a Facebookon, és tényleg remélem, hogy tudunk neki valamilyen módon segíteni, Lászlónak hívják, és ő a minap fent volt a Szent István Bazilika tetején, ott a kupola környékén, és ott kiesett a kezéből a telefonja, ugye?
Így van, ráesett a Szent István Bazilika tetejére, onnan a kilátóból.
A kilátóból a tető. Na most ez akármilyen furcsán hangzik, a fiatal ember szereti visszakapni a telefonját, és ehhez ipari alpinistát keres. Tehát,
igen, speciális feladat.
Na most mi egy csomó ipari alpinistával találkoztunk már, különböző épületekben dolgoztunk, mi gyűrött, mindig jöttek például tisztítani, beszéltünk Ausztriában élő ipari alpinistával. Nyilvánvalóan kell ehhez valamiféle engedés, hogy az alpinista felmenjen, de meg kéne menteni Gábor telefonját. Láttunk egy ilyen felső képet a bazilikáról, valamilyen Google Maps, vagy drón, vagy nem tudom milyen felvétel alapján, és ott rendesen benyilaszta, hogy hol van az ő telefonja. Nagyon cuki. És vele fogunk beszélni, tehát Mudra László fotóst hívjuk, aki a telefonját a bazilika tetejéről szeretné megmenteni, viszont a ti segítségeteket szeretnénk kérni, hogy ha van közöttetek ipari alpinista, aki tudja magáról, hogy ezt a feladatot ő el tudja végezni. Nyilván a megfelelő engedélyek beszerzésével el tudja végezni azt a telefont, vissza tudja szerezni, akkor jelentkezzetek nálunk, hogy tudjunk segíteni Lacinak, a fotósnak a telefonja miatt.